Ha ott maradok a faluban, talán ma másként lenne minden. Rendes háziasszony lennék, olyan tenyeres talpas menyecske. Családra mosó és főző, vasárnap a mise után sütemény sütő. Ruhát a patakban súlyokkal kimosó, ágyneműt abroszt kivasaló, gyermekeit tisztességre nevelő, családi összejövetelekre lázasan készülő. Mezőn a szénát megforgató, ősszel a pityókát felszedő, baromfinyakát lazán kitekerő, ünnepeket megtartó, hajnalban kelő, ház körüli munkát zokszó nélkül végző, szomszédokkal pletykáló, részeges urát békítő, veréseket tűrő. Erről senkinek nem beszélő. Ha ott maradok a nagyvárosban, talán ma másként lenne minden. Trendekkel napirenden levő plázacica lennék, olyan konditerembe járó, tökéletes testű, műszempillát rebegtető, műkörmökkel szeretők hátába hasító, koktélt iszogató, villogó fogsorral harsányan kacagó, szelfiket készítő, azokat internetre gyorsan kiposztoló. Későnkelő, hajnalig bulizó parti arc lennék, a tömegben magányosan bolyongó. Ha ott maradok a másik iskolában, ha másokkal barátkozok, ha más zenét hallgatok, ha más könyveket olvasok, vagy egyáltalán nem is olvasok, ha gyors korcsolyázni kezdek, ha műkorcsolyázni kezdek, ha más szerelmekbe bonyolódok bele, ha másnak mondok igent, ha másnak mondok nemet, ha más korban vagy más földrészen születek, talán ma nem írnám ezeket a sorokat. Talán.
Csoda született. Ezt úgy hívják, hogy szerelmi fájdalom. Kacagott a bába, miközben a kórházi vaság támlájára könyökölve nézte a vajúdót. Az asszonyka éppen nem tartotta viccesnek a megjegyzés, miután már 12 órája is elmúlt, hogy beindultak a fájások. Próbált visszaemlékezni, hogy mit is tanult a szülő felkészítőn, de sehol sem tudta felidézni a légzés technika szakaszait. Férje aggódva fogta kezét, ha tehette volna, átvállalja legalább a fele fájdalmat. Igen, tudjuk, vannak törzsek ahol? A bába ismét megvizsgálta. Hopp fel a kecskére! Adta ki a parancsot hirtelen. Néhány perc múlva gyerek sírás csendült fel, de sírt örömében az anya, az apa, és még a bába is, pedig nem először látott ilyen csodát. Másnap aztán felmutatták a gyermeket a kórház folyósóján, összesereglett rokonoknak, barátoknak. Világra jövetelit városszelte ünnepelték, a pékek ingyen osztogatták a perecet, a kocsmáros számolás nélkül csapolta a korsó söröket, a zenekar hajnalig húzta. Azt beszélik, Mózsi a harmonikás csak egy hét múlva került haza. A kisdet bölcséihez, ahogy az lenni szokott, megérkeztek a tündér keresztanyák és keresztapák. Bölcsességgel, szeretettel, szépséggel, önbizalommal, jókedvel, nagy lelkűséggel, humorral, együttérzéssel, örömmel, érdeklődéssel, hittel, kitartással ajándékozták meg. A 13. keresztanya türelmetlenséget hozott, a szülők ezúton is köszönik. Az újszülött 3 nap alatt annyit nőtt, mint más gyermek 3 év alatt. Korán megtette az első lépéseket, kifejezően beszélt, 8 nyelven írt és olvasott, zeneműveket komponált, verseket költét, művész történészek hada elemezte a festményeit, elmélkedéseiből naponta idéztek a Facebookon. Az a közös mindannyiunkban, hogy egymásnak mind barátai és rokonai vagyunk, kivéve néhány embert, őket nem ismerjük. Nem zsarolt a hisztizéssel a szüleit, csak olyankor, ha kezébe került a 13. keresztanya ajándéka, vagy ha úgy gondolta, oka van rá. A felnőttekkel nem ellenkezett, csak abban a néhány évig tartó dackorszakban. Kedvenc állata sokáig az aranyszőrű bárány volt, és tudta, hogy egy futóversenyt csak úgy lehet megnyerni, ha az ember fut, ahogy csak bír. A meséket így fejezte be. És boldogan éltek, mert nem haltak meg. A kacag elillannak a felhők, integetnek a virágok, szerte foszlik búj és bánat, még a világot is megváltja, mint minden gyermek.
Varázs. A karmester magasba emelte a pálcáját, a teremben elcsitult a halk zsibongás, minden szem rászegeződött, a zenekar feszülten figyelt. Eljött tehát a pillanat, amire hetek, hónapok, évek óta készült. Semmire kellő gyermek, csak lopja a napot, állandóan mereng, a fellegekben jár. Mi lesz így belőle? Tanulna valamilyen becsületes szakmát, hogy szegény szüleit majd segíteni tudja. Az élet nem habos torta, meg kell élni valamiből, hallotta az évek során számtalanszor. Szüleinek ajánlották, hogy tanítassák ki. Legyen például szabó, varga, molnár, takács, juhász, szűcs, lakatos, fazekas, kádár, bognár, halász, mészáros, borbé, kocsis, vagy bármi más. Valami olyan szakmát válasszanak, ami hasznára van az emberiségnek. Édesanyja ilyenkor magához húzta, édesapja csak mosolygott az efféle jó tanácsokon. A leckét ugyan mindig kikérdezték, de délutánonként hagyták cincogni a nagyapja hegedűjén, amelyet egyik nyáron talált a padláson. Később aztán, amíg a pajtásai az erdőkben, réteken barangoltak, csúzlival ablakot céloztak, lányoknak udvaroltak, vagy a bálban duhajkodtak, ő csak gyakorolt és gyakorolt. Ekkor már több hangszeren is játszott. A következő bevillanó kép. Fűtetlen padlásszobában dolgozik éjjelente, újra és újra átírja a kottát. Hajnal felé aztán, amint kimerülten az asztalra borul, különös ritmusra figyel fel, amelyet gyomrakorgásra szakít meg néha, és csak hallgatja, amint a padlóra imit-amott letett edényekbe koppannak az esőcseppek. Gyorsan lekottázza. A zenekar feszülten figyel. A karmesteri pálca belehasít a csendbe, a muzsika felzendül és száll, száll, fel a fellegekig magasba emelve szabó, varga, molnár, takács, juhász, szűcs, lakatos, fazekas, kádár, bognár, halász, mészáros, borbé, kocsis vagy bárki más lelkét.
Stanislav most már örökre elfoglalt. Stanislavnak hirtelen sok dolga akadt. Nem mintha korábban csak lopta volna a napot, lógatta volna a lábát, ült volna a babérjain. Szóval nem lebzselt, nem henyélt, nem lustálkodott. Sőt, éjt-nappal látéve dolgozott, a levéltárakat bújta, lexikonokat lapozott fel, tanult és olvasott heteken, hónapokon, éveken keresztül. S hogy a sok tudományt és a fejében összeállt következtetéseket ne tartsa magában, arra is rávetemedett, hogy írni kezdjen. És csak írt és írt, magát írta bele minden egyes mondatba, szóba, betűbe, sercegett a tolla a papíron. Így telt el a tél, a tavasz, a nyár és az ősz, majd ismét egy tél. Tavasszal letette a tollat, megborotválkozott, levágta hosszúra nőtt haját, leporolta egyetlen zakóját és elindult. Útja hova máshová, az első kiadóhoz vezetett. Szó nélkül letette a kiadó igazgatója elé a mintegy 50 füzetnyi irományt, az belelapozott, bólintott. Ezzel meg is egyeztek. A könyv megjelent, hosszú sor kanyargott a könyvesboltok előtt érte, recenziók jelentek meg róla, interjúk készültek a szerzővel, aki író-olvasó találkozókról felolvasó estekre rohangált. A legtöbb kritikus szerint annak köszönheti a nagy sikert a kötet, hogy miután tudományos szempontból fedhetetlen és mondani valója különleges húrokat penget meg, a legnagyobb erénye mégis az, hogy saját magát írta bele Stanislav. Ez kell a ma emberének, hogy visszataláljon önmagához, mert egy őszinte emberi hang képes megváltani a világot. Mindenkinek a saját kicsiny világát. Üljön ott Stanislav tehát minden könyvespolcon, éjjeli szekrényen, forgassa őt fiatal és agg, legyen társa az utazóknak, segítsége a tanulni vágyóknak, vigasza a szomorúaknak, öröme a csodára váróknak. Hogy csak az egyik kritikából idézzünk. Nos, így történt, hogy Stanislavnak hirtelen sok dolga akadt. Esténként egy-egy magányos nő ölében, reggelenként büdös buszokon utazó diákok kezében, napközben tóparton vagy lugasban heverésző naplopók nyugágyában, éjszakánként szigorú professzorok íróasztalán ücsörgött. De még ha csak ült volna. Legtöbbször azonban beszélgetnie is kellett az olvasókkal, vagy tanácsot adnia, szerelmi bánatra gyógyírt, pénzügyi tranzakciókhoz számításokat. Nem csak az élet nagy dolgait illetően osztogatta bölcsességeit, hanem hogy például kell-e még só a lecsóba, amit a háziasszony olvasás közben kavargatott. Szerette is egy ideig. Kötelességtudóan ott volt mindenhol, ahol fellapozták. Igaz, voltak lakások, ahol jó néhány évet is eltöltött, más szerzők és könyvek társaságában, mert az olvasó egyszer csak letette, hogy majd valamikor... Stanislav egy idő után visszatért volna alkotói magányába, unta már a magas röptű eszmefuttatásokat, de a pletykákat is, a hálószobatitkokat, amelyeket akarva akaratlanul látott, hallott. De nem tehette, a kötelesség az kötelesség. Csak akkor panaszkodott némi hátfájásra, amikor az asztallábát támasztották ki vele.
Baráti szolgáltatás. Háromszor is elolvasta, hogy biztos legyen benne, olyan nem hiszek a szememnek érzése volt. Baráti társaság bérelhető, hirdették a villogó neonbetűk. Személyesen a cégvezető fogadta és nyújtotta feléje szívélyesen a kezét, majd barátságosan betessékelte a tágas, jó ízléssel berendezett irodába. Lágy zene szólt, teával, apró süteménnyel kínálták, majd egy csinos, fiatal nő színes prospektust nyújtott feléje. Kedves, magányos barátom! Nem baj, ha így szólítom, ugye? Ne aggódjon, nem ön az egyedüli. Idáig jutott az olvasásban, amikor a nő már is sorolni kezdte az ajánlatokat. Kínálataink között megtalálja az egyestére igényelhető baráti társaságokat, legtöbbször születésnapokkor, karácsonykor, szilveszterkor szokták igénybe venni ezeket. Ugyanez a szolgáltatásunk ajánlata található a következő oldalon, csak kibővítve. Hétvégi kirándulásra, költözködéskor lehet hívni őket, de ott van a segítő jobb csapatunk is, akik betegség esetén vagy az életének egyéb, nehezebb időszakaiban érkeznek meg önhöz a megfelelő pillanatban. A bulis csapatunk télen síelésekre, nyáron a tengerparti nyaralásokra kísérheti el, csupa szép ember, hogy a közös fotók, szelfik jól mutassanak. Ezekhez cégünk biztosítja a megfelelő számú lájkot, hogy az ismerőseit egye a sárga irigység. Van az öribari csomagunk, ez az egyik legkeresettebb termékünk. Ha ezt választja, akkor a kijelölt kollégánk hetente felhívja önt telefonon, hogy léte felől érdeklődni, és ott folytatja a beszélgetést, akár a mondat közepétől, ahol az előző héten abba hagyták. Nem zaklatja naponta, havonta, két havonta közösen kávéznak, vagy csapnak egy görbe estét, születésnapján felköszönti, de az év többi részében is érezteti, hogy számíthat rá. A szerződés szerint, ha netán ön elhalálozna, amit reméljük, hogy nem tesz meg egy hamar, akkor ez az örök barát minden évben kilátogat a sírjához, virágot visz és mécsest gyújt. A másik igen közkedvelt csomagunk a legjobb barát. Ehhez ajándékba adunk egy aranyozott Best Friends feliratú szívecske formájú medált, az egyik önnél lesz, a másik az adott munkatársunknál. Ebben a pakban nagy bulizások, közös palacsintasütések is vannak, és elmondhatja az összes féltett titkát. A diszkréció nálunk alapszabály. Van a gyermekkori barátszolgáltatásunk. Itt külön kidolgozzuk, hogy milyen közös emlékeik voltak, azaz lehettek volna, ugyebár. Írók hada áll a rendelkezésünkre, hogy ezeket kitalálják. Választhatja az alapcsomagunkat, amely tartalmazza a szokásos gyermekkori csínyeket, iskolából való közös lógást, szomszéd ablakának beparittyázását, lányok meglesését, hosszú nyarakat a nagyszülőknél, felfedező kirándulásokat az erdőben és egy-két verekedést. Ezen kívül lehet kérni extrákat, mint vérszerződés, gyermekkori közös fotó, stb. Sorolta, majd az árakra és az éppen aktuális kedvezményekre tért ki. Na, vonta fel a szemöldökét a cégvezető, akit csak nagy barátnak hívtak a barátai. Én csak egy igaz barátot szeretnék, suttogta a betérő. Nagy barát és a csinos nő zavartan pillantottak egymásra. Régóta a szakmában dolgoznak, de ezzel az ágazattal és típussal még nem találkoztak. Rebesgetik, hogy van, de ha létezik is, féltve őrzik valahol.
Hogy mi a tanulság, még mindig nem tudom. Amint megpillantottam, rögtön beleszerettem. Álmodni sem lehetett szebbet, megfelelőbbet. Azt hiszem, ezt leginkább csak a lányok érthetik. Bocs, fiúk! Egyszerűen tökéletes volt. Hogy ki volt az alkotója, nem tudni, de látszott, hogy nagy szeretettel készíthette. Talán hajnalokig öltögette nagy gonddal, minden részletre odafigyelve, hová kerüljön a finom csipkebetét, mit takarjon és mit emeljen ki, hogy mégis sejtelmes legyen. Szóval megtaláltam a tökéletes ruhát a megyebárra, az év legfontosabb eseményére, amelyről aztán még hónapokig beszéltek a főúri szalonokban. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy egy ilyen rangos estéjén egy hölgy miben prezentálja magát, minden apró részletre oda kell figyelni. Nem feltétlenül a férfiak gyönyörködtetésére, hanem a vén kisasszonyok sárga irigységét, sőt, megpukkadását előidézendő. Meg a többiekét is, akik már hónapokkal korábban lefoglaltak maguknak egy-egy kiváló szabót, busásan megfizetve, hogy csak az ő göncükkel foglalkozzon, vagy megrendelték külföldről a ruhájukat. Talán csak én rohangáltam szabótól szabóig, üzlettől üzleti kétségbe esetten az utolsó héten, amikor végre megláttam egy kirakatban. Késésben voltam már a szupéról, ezért másnapra halasztottam a vásárlást. Éjjel azonban láttam álmomban, ahogy a ruhában táncolok, G-herceg pedig lágyan átkarol. Másnap este a bálon G-herceg valóban átkarolt, de a valósággá vált álom nem volt tökéletes. A bolt tulajdonosa ugyanis hosszú tengeri útra kelt, érkezése csak hónapok múlva volt várható. Szégyen szemre egy vacak ronyban kellett megjelennem, azt is keresztanyám adta kölcsön. De amint kinyitott a bolt, rögtön megvettem a kiszemelt ruhát. Külön szekrénybe helyeztettem, hetente ellenőriztem, hogy a szobalány rendesen cserélje mellette a molyoknak egyáltalán nem kedves levendulát. Jövőre is lesz megyebál! A következő évben azonban csúnya betegség döntött ágynak. Nem mehettem. Rá egy évre ott voltam ugyan, de mivel kifogytam a ruhából, ismét keresztanyám segített ki. Esztendőre rá kitalálhatják, pattant szét rajtam, kihíztam. Egyszer szinte sikerült benne elmenni, de az utolsó percekben indulás előtt szeretett unokahúgom megölelgetett. Sajnos a fürdőshajó angyalkának jó étvágya van, így a kezéről a ruhámra került zsír, csokoládé, fekete ribizli és céklafoltra hirtelen nem volt megoldás. Makacsfoltok ezek, bólogathatnak a tapasztalt háziasszonyok, de én még makacsabb vagyok. Később kivetettem a ruhából ezeket, noha már, ismét, rég túl voltunk a megyebálon. Így teltek az évek. G-herceg is elhidegült tőlem. De ma nagy estét rendeztem, a legmagasabb körökből hívtam vendégeket. Néhányan halaszthatatlan elfoglaltságaik miatt visszamondták a meghívást, de a többiek biztosan ígérték, hogy eljönnek. Ugyan a lakály nemrég jelentette, hogy a nagy havazás miatt elakadtak a hintók, de az én reményem nem koppant össze, mint a vendégeknek készített szuflé, hogy egyszer csak begördülnek a kocsik a kastély elé valamikor. A ruha, tudják, a ruha, közben divatja múlt lett. Így átalakítottam. Ez van rajtam most, amint várom a vendégeket. Kihűlt libasült és fonnyadó rukkola saláta. Na meg egy pohár bor mellett.
Meditációs gyakorlatok háziasszonyoknak. Előkészületek. Gyűjtsünk egy nagy kupac szennyes ruhát. A szennyes darabok nagysága legyen változatos. Lepedők, ingek, pólók, alsó nemük. Ezeket rakjuk kicsi szekérre, és keressünk egy patakot. Minél messzebb van az otthonunktól, annál jobb. A friss levegő jót tesz a testnek és léleknek egyaránt. Ne törődjünk a megvető pillantásokkal. Tartsunk kitartóan a célunk felé. Büszkén biccentsünk ismerőseinknek. Ha elértük a vizet, gyűrkőzzünk neki a mosásnak. Lehetőleg hagyományos módon, súlyokkal. A karunk felalámozgatása fejleszti a kar és hátizmainkat, a csapkodással levezetjük a felgyűlt feszültséget, a hideg víz pedig felfrissít. Hazaérve teregessük ki a mosott ruhákat, figyelve arra, hogy ne csak feldobáljuk a szárítóra vagy a két fa közé kifeszített kötélre. Legyen a teregetés külön ceremónia. Áhítattal rázzuk a darabokat, Simítsunk még egyet-kettőt rajtuk, ha már kiterítettük. Ne türelmetlenkedjünk. Várjuk meg, amíg megszáradnak. Addig is nézzünk egyéb ház körüli teendők után. Ha már megszáradtak, szedjük le. Ne rakjuk el rögtön a szekrénybe, mert most következik a meditáció tulajdonképpeni része. Ezt a gyakorlatot lehetőleg este vagy hétvégén végezzük. Ne engedjünk a kísértésnek, hogy a család többi tagjával együtt társas játékozzunk, tévét nézzünk, netán pihenjünk. Ne feledjük, még ha nem is úgy tűnik, elsősorban önmagunkért tesszük. Vonuljunk el egy olyan helyre, ahol nem zavarnak. Állítsuk fel a vasalódeszkát, vegyük elő a vasalót. Ha nincs gőzvasalunk, spricceljük be a vasalnivalót. Amennyiben mégis ránk-ránk nyitanának a családtagok ügyes-bajos dolgaikkal, közöljük velük, hogy szívesen átadjuk nekik a vasalást. Hatásos. Többé nem zaklatnak. Lehetőleg kapcsoljuk ki a telefonunkat. Több okból kifolyólag is. Koncentráljunk. Az első darabbal kezdjük mindig. Helyezzük a vasalódeszkára, szépen húzzuk végig rajta a forró vasalót. Gyönyörködjünk benne, hogyan lesz a gyűrött anyagból szép, sima, szeretettel hajtogassuk össze. Miközben sorra a vasalódeszkára helyezzük a ruhákat, ágyneműket, gondoljuk át a napunkat, hetünket, mérlegeljük, mit csináltunk jól vagy kevésbé jól, és bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétettek. Ezt követően dédelgessük a terveinket, találjunk ki újakat. Egy idő után érezni fogjuk, ahogy átjár a csí. Van ugyan, aki egyszerű hát- és derékfájásnak nevezi, de mi tudjuk, hogy ez a meditáció velejárója. A kitartásunkat teszi próbára csupán. Ne adjuk fel! Megérdemeljük, hogy minden darabot alaposan kivasaljunk. Ha már megbékéltünk a világgal és önmagunkkal is, szépen pakoljuk el a szekrénybe a vasalt holmit. Levezetésképp pedig üssünk össze egy háromfogásos vacsorát.
Ez több lett. Maradhat?
Hogy nincs? Hüledvezett Kisni a cekkerét szorongatva, amikor az alacsony, kövérkés elárusítónő közölte vele, hogy nem tud adni még egy szelet szeretetet sem. Együttérzés, tisztelet szintén nincs. A beszállító kamion valahol a határnál vesztegel. A lelkesedés, tapintat, őszinteség és tolerancia pedig már régóta hiányzik. Megértést is csak ritkán kapunk, törődést még annyira se. Ha tudná, hány idős ember van feliratkozva a listára, és hány szingli, akik mind csak egy darabka törődést szeretnének, de nem. Hónapok óta nem érkezett. Azt mondják, kiszáradtak az ültetvények. Fogta suttogóra mondandója végét. Akkor mit tud ajánlani? Kérdezte úgy Kisné, mint aki zsémbet reggelizett, ami így is volt. Van kérem irítségünk. Látja, milyen szép sárga? Van friss becsvágyunk, hiúságunk, sóvárgással és birtoklással töltött kapzsiság. Van vaskos és ízléstelen humorunk ízlés szerint. Fagyasztott vagy konzerves alattomosságunk. Nagy tételben kicsinyességünk, ott az üvegekben önteltség van, a zsákokban agresszió, illetve kimérős szarkazmus. Ezekben a dobozokban azt hittük elsőre, hogy előzékenység van, de csak hízelgés. Akciós viszont most a magány, és tudom ajánlani a kiváló minőségű pesszimizmusunkat. Van még alázatunk, de avas, senkinek sem kell, és vannak különböző nézőpontjaink, sorolta egy szuszra. Desszertként ajánlhatok egy kis bosszút, finom, édes, tette hozzá. Más nincs? Mi az ott szétszórva a sarokban, mutatott néhány bogyóra Kisné. Azok apró türelmek, igaz már jó néhány hónapja kaptuk, de ez is elfogy egyszer, mondta, mintha csak magának az elárusítónő. 10 deka iróniát kérek, azzal hát, ha kihúzom, amíg megérkezik a szállítmány, mondta reménykedve Kisné. A remény saját készítésű volt. Otthon a kamrában sorakozott a borkánokban. Még tavaly ősszel fűzte be.